mai Biblia hittanórát egy nagyon szakállas régi egyházi adomával kezdem, hogy volt egy pap, aki mindig a gyónásról beszélt, mert ki lehetett térni a bűnökre, a nép ostorozására, és így tovább, és hát egy alkalommal éppen Szent József ünnepe volt, és na, kíváncsiak voltak, most mit fog beszélni, és akkor azt mondta, hogy Szent József ács volt, a gyóntatószékek fából készülnek, ezért beszéljünk a gyónásról. Ugye, megint a gyónásra tért ki, de én nem azért érek ki most a gyónásra, mert mindig ezt szoktam mondani, hanem hát két ok van, mert a tridenti zsinatot itt elemezgetem, ami végül is egy védekező zsinat volt, és hát azért Nagyböjtben nem most találták ki, hogy illik bűnbánatot tartani, sőt, ha lehet, a gyónását is végezzel, minden ember ezt még a lateráni zsinat hozta, hogy legalább évente gyónjál is, áldozzál is, húsvét tájékán gyónjál, de ez a minimum volt, de ezt egyházi törvény hozta. Na már most a hitújítók, a reformátorok nagyon sok mindent másként fogalmaztak meg, vagy eltértek a megszokott katolikus tanítástól, amit aztán helyre kellett tenni a tridenti zsinatnak. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy húsvét másnapjára mindig szoktam segédanyagot adni a papoknak, ha már kifogynak az összes gondolatból, hogy legyen még mit prédikálniuk, vagy felolvasniuk. Az idei húsvétra a református dogmatikából a föltámadásra vonatkozó tanítást vettem ki, amiben hála Istennek teljesen egyek vagyunk, hogy Jézus föltámadását hisszük és értelmezzük. Na ott a megváltó kereszthalálán ott van egy kis eltérés, mert Calvin azt mondja, hogy még a pokol kínjait is átélte a kereszten, vagy mint egy elkárhozást is, mi pedig azt mondjuk, hogy hát az Isten nélküliségnek a lelkületét, hiszen Istenem, ért hagytál el engem, de semmiképpen sem a kárhozatot. Viszont a föltámadásról, Jézus Krisztus föltámadásáról és a mi föltámadásunkról teljesen egyformán gondolkodunk, és ez az esztendő megint olyan lesz, amelyben az összkereszténység a nyugati, benne a katolikusok, protestánsok, a keleti ortodoxok, mivel későn van a húsvét, egy napon fogjuk ünnepelni. De most, ahogy említettem is, valamiképpen a bűnbánat szentségét, a gyónást veszem elő, hiszen ez is, mint szentség megkérdőjeleződött. Hát mi a szentség? A Krisztustól rendelt olyan jelek, amelyek megadják a kegyelmet. Ugyanis a jelek azok lehetnek mesterségesek, lehetnek természetesek. Egy közlekedési tábla az mindig mesterséges, mert a behajtási táblát lehetne egész másként is ábrázolni, de például a füst az mindig természetes jel, ahol füstöt látunk, hogy biztos, hogy tűz is van. Na most olyan jel ez a Krisztustól rendelt jel, a szentség, ami közvetíti a kegyelmet, az Istennek az áldását, közeledését, az ő életében való részesedést, akár a bűnbocsánat formájában, akár a megszentelődés formájában. És hát az egyház régtől 7 szentséget számított be. Voltak néha elbizonytalanodások, hogy mi tartozik oda, mert volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy hát ha egyszer az utolsó vacsorán az Úr Jézus összekötötte az eukarisztia szentségét a tanítványok lábmosásával, mint egy ilyen alázat jelével, hát nem lehetne azt is annak venni, hogyha valaki ilyet tesz szeretetből, hogy nem szentség az. Ezt kizárták, és a tridenti zsinat a szigorúan 7 szentséget jelölt meg, de ebben egyek vagyunk az ortodoxokkal. Tehát ők is ugyanazokat a szentségeket fogadják el, ugye a keresztség, bírválás, oltári szentség, bűnbánat, betegkenőt, egyházirend, házasság. Ellenben a reformátorok megkérdőjelezték ezeket. Valójában 2 szentség maradt meg a protestantizmusban, úgy a keresztség és a úri szent vacsora, ők nem oltári szentséget mondanak, hanem úri szent vacsora, úrvacsorát, ugye, hogy ez maradt meg szentségnek, de ott is eltérnek a hitek, hiszen Luthernél a vétel pillanatában maga Jézus Krisztus van a kenyérben és a borban, úgyhogy a kenyér is benne van. A calvini fölfogásban inkább egy olyan jel, ami a föltámadt Krisztusra és a szenvedő Krisztusra emlékeztet, mondván, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Én ebben most nem megyek bele, majd esetleg, hogyha az oltári szentségről is szólunk, hogy mennyiben igazította ezt ki a tridenti zsinat. Ugyanis a tridenti zsinat az mindent helyre tett, ami az idők folyamán hát tévtanítás volt a katolikus egyház számára. El lehet mondani azt, hogy a protestánsoknál egy nagyon sötét emberkép van. Elég csak a prédikációikat meghallani. Érdekes módon, hogy a humanizmus és a reneszánsz is elősegítette a reformáció létrejöttét, erről már volt szó, de az az emberkép, hogy az ember mindenestül rossz, örökké bűnözik, méltó az Isten ítéletére, egyedül Jézus Krisztus áldozata, mi is ezt mondjuk, de nem mondjuk olyan elvetendőnek az ember, ami megment engem. Hát szóval a Luther örökös kérdése volt, hogy hogy találhatnák én az irgalmas Istenre? És ha meghallgatjuk a protestáns prédikációkat, ott mindig ide megy ki, hogy mi nagyon bűnösök vagyunk, Krisztus vére a megváltás, és hát ezért adunk hálát. És egy nagyon individualista, nagyon ilyen egyéni vétet, hogy én, ugye, hogy én és az Isten, de a bűnömben is, hogy én és valamiképpen mindenki felelős már úgy, hogy mindenki bűnös, itt nincs kivétel, azt lehet mondani, egy elég sötét kép van a hit területén, és azt mondják, hogy a bűnbocsánat, ami kell, az a hit által történik meg, és az embernek ebben a cselekvése, mint olyan félretehető. Hát mi azt mondjuk, hogy ugye a bűnbánat szentségéhez kell egyrészt, tehát ugye a lelkiismeret vizsgálat után a bűnbánat, a megvallás, ez a gyónás, ugye a gyónás annyit jelent, hogy valaki megvallja a bűneit, és a penitencia, azaz az elégtétel. Ez a gyónóra vonatkozik. És ebben van benne aztán a feloldozás. De mi ebben aktív szerepet kell, hogy vállaljunk, holott azt mondjuk mi is, hogy maga bűnbánat is egy kegyelem. Szent Péter apostol azt mondja a húsvéti beszédjében, amikor ott van az a sok mindenféle nép, már Jézus föltámadása után, hogy megadta az Isten az életre vezető bűnbánatot. Tehát elindított bennünk valamit, hogy bűneinket bánjuk. Egyébként az Isten hit, a bűnbánat az mindig összekapcsolódik egymással. Ugyanis az az alapképlet, ha nincs Isten, akkor mindent szabad, ugye mondja Dosztojevszki, és az is fordítva igaz, ha én egyszer bűnös vagyok, és nincs Isten, ahol feloldják nekem a bűneimet, akkor nem tudok mit csinálni. Vagy tagadnom kell, hogy én bűnös vagyok, vagy kétségbe kell véglegesen esnem, vagy pedig azt kell mondanom, hogy ez egy hülyeség, hogy én bűntudatot érzek, ez egy deformált lelki állapotnak a következménye. És ezért is van az, hogy ma kiveszett a bűnbánat, ugyanis az Isten itt nagyon távolra került az embereknek a hitéből és a lelkéből. Kell tehát az Isten kegyelme, de abban nekünk aktívan szerepet kell vállalni. Tehát az embernek van cselekvési képessége. Nem romlott meg mindenestül. Az üdvösségünkhöz is kell a cselekvés, mert nem mindaz, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, és a végítélet is. Jót tettél? Menj a jobbomra. Rosszat tettél? Menj a kározatra. És ez így megy tovább. Több helye van a Szentírásnak, ami egyértelművé teszi, hogy igen, az emberi szabad akarat azért nincs teljesen megsebezve, és tetteket is végbe kell vinni. És azt mondják, ugye a hitújítók, hogy semmiféle ilyen isteni hatalom, vagy teljhatalom nem kell hozzá a bűnbocsánathoz, mert gyakorlatilag mindenki megbocsájthatja a mi bűneinket, és hát azt is mondják, hogy még a kegyelmet is a Az Isten úgy adja, hogy az embernek ne legyen benne része, tehát ő nem bánja igaz, abban nincs cselekvése neki. Na most azt is tudjuk, hogy itt egy fokozatos, félre mondhatnám azt, radikalizálódás van, nem akarok politikai fogalmat mondani, ahogy a hitújítók ezt megélték. Mert Lutherről mondják azt, hogy egész életében gyónt. Egész életében, de azért ő neki már voltak eltérő fölfogásai, de aztán hát, amint tudjuk, hogy a luteránusoknál, vagy az evangélikusoknál is kiveszett a gyónás. Újabban olvastam ilyen cikkeket, hogy hát ez nagy kár volt, hogy ez megszűnt. De ő életében gyónt, és van neki egyrészt az ágostai hitvallása, amit Augsburgban mondott el, ez egy teológiai dolog, és utána ő csinált egy kis katekizmust és egy kis kátét, amiben, hogy így mondjam, lebontotta az egyszerű emberek számára a hitet, nevezetesen a gyónást is. Na most ebben az ágostai hitvallásban ilyeneket mond itten, hogy kiemelik, hogy kiemelik a kulcsok hatalmát, hogy neked adom a mennyország kulcsait, amit föloldasz a földön, föl lesz oldat, az meg lesz kötve a mennyben is. Kiemelik a kulcsok hatalmát, és emlékeztetik az embereket arra, hogy milyen nagy vigasztalást ad a megrettent lelkiismeretnek. Továbbá, hogy Isten hitet keresi nálunk, hogy annak feloldozásának úgy higgyük, mint Isten szavának. És akkor mondja azt, hogy azt is tanítják, hogy ugye kell a felsorolás, pedig ő azt mondja, hogy nem kell a bűnöknek a felsorolása, nem szabad megterhelni az embert az összes véteknek a gondjával, hát csak úgy elmondani kell, ami úgy van. Hát ezt majd egy kicsit korrigálom, és akkor azt mondják, hogy hát valójában elég nekünk csak Isten elé állni, és megbánni a bűneinket. Tehát nem kell a hierarchia, nem kell a pap, meg kell bánnunk, Isten elé kell állnunk. Ezt még Luther kezdeti reformátor korában írta, hogyan tanítsuk az egyszerű embereket gyónni. És akkor mondja, hogy gyónás két dolgot foglal magába, egyik az, hogy bűneinket megvalljuk, ezt az elején még mondta, a másik, hogy feloldozást vagy bűnbocsánatot úgy fogadjuk, még ekkor itt, hogy a gyóntató atyától, mint Istentől magától, és semmiképpen ne kételkedjünk, sőt erősen higgyük, hogy bűneinket ezáltal Isten megbocsátotta. Őnála is volt egy ilyen radikalizálódás. És utána hát mondja, hogy hogyan gyóngyon egy szolga, hogyan gyóngyon egy gazda és egy gazdasszony, és akkor itt példákat mond, mint a lelki tükör módjára, és akkor hát utána az pap kérdezze meg, vagy ugye elejében nem mondták azt, hogy nem pap, meg csak prédikátor. Hiszed, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűnbocsánata? Hiszem, kedves uram, mondja a gyónó a gyóntatónak. Erre mondja az, legyen neked a te hited szerint, én pedig a mirunk Jézus Krisztus rendeletére megbocsátom a te bűneidet, atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében, menj el békességgel. Tehát ez az elejé még megvolt. Később már az volt, hogy általános bűnbánat legyen, bánjuk meg a bűneinket, álljunk Isten elé, és ehhez nem kell különösebb hierarchikus rendben lenni annak, aki ezt az ember számára megadja. De nem így a kálvini hitvallásban, mert ők azt írják a helvét hitvallásban, hogy a bűnbánat tisztára Isten ajándéka, és nem a mi erőnk munkája. Tehát amiről szóltam, hogy abban nincsen benne az, hogy az ember töredelmesen is akarja bánni és jóvá tenni a bűneit. Ja, ez csak az Istennek a munkája. Hát egy Péter keserves sírásra fakadt. És akkor azt mondja, hogy hisszük pedig, hogy elégséges az az őszinte bűnvallás, mely egyedül Isten előtt történik, akár titkor Isten és a bűnös között, akár nyilvánosan a templomban, ahol a bűnösök általános bűnvallását elmondják, Ezt így szokták mondani, hogy hajtsuk meg fejünket, bánjuk meg bűneinket. És nem szükséges a bűnbánat elnyeréséhez, hogy valaki bűneit a fülbesugva papnak vallja meg, hogy viszont kézrátétel kíséretében hallja tőle a föloldozás szavait. Tehát gyakorlatilag az a hagyományos gyónás megszűnt. És hogy nem kell külön hierarchia, minden törvényesen elhívott is szolgálja, megkapta és használja a kulcsokat, illetve a kulcsok hatalmát. Tehát ő, kineveznek valakit prédikátornak, nem kell főszentelni, az megadja azt, hogy mi a bűneinkből föloldozást nyerhetünk. És hát hogyan oldozzanak föl a lelkipásztorok itten? Itt részletezi aztán a helvét hitvallás. Megjegyzem, ezáltal roppant könnyűvé vált a gyónás, azt egyébként is úgy hívták, hogy keserves keresztség az ősegyházban, mert az első szentség, a keresztség eltörli az ember minden bűnét, ezt valljuk. És hogyha az ember nem vétkezett volna, nem kellett volna utána bűnbánat szentsége. A bűnbánat szentsége szintén eltörli az ember bűneit, de azért nem egészen úgy, mint a keresztség, hogy tiszta tabula rasa, tiszta állapotot teremt, hanem azért ott megmaradnak még adósságok, ugye? De az ember megkapja az Istentől a bűnök bocsánatát. És miután meg kell vallanunk a bűneinket, az nem jó dolog. Ezért mondták azt, hogy ez egy keserves keresztség. Így mondták az ősegyházban, hogy hát, ha meg kell vallani, és nem úgy, hogy igen, mi vétkezünk, meg általában, hanem ahogy mondjuk, hogy én vétkem. Ezáltal roppant mód meg van könnyítve a bűnök bocsánata, mert inkább szoktak katolikusokat azzal vádolni, hogy könnyű nektek, oda mentek, meggyóntok, azt végeztünk. Nem egészen így van, mert meg kell bánni a bűneinket, és a penitenciát is végre kell vinni, illetve erős fogadást kell tenni, hogy kerüljük ezt a bűnt. Kell bennünk egy elhatározásnak lenni. És egészen más az, ha én most leülök a szobámba, és azt mondom, hát Istenem, bánom a bűneimet. Azért ez sokkal enyhébb dolog, mint hogy oda menni, mert ugye ezt már régi prédikátorok is mondták, hogy az ördög, a gonosz lélek elveszi a szégyent, amikor elköveti az ember a bűnt, és visszaadja, mikor gyónni kellene menni, akkor, hogy ne akarja bevallani, de akkor, mikor elköveti, akkor elveszi a szégyent, akkor az ember nem is gondol arra. Na, ezek után ugye a tridenti zsinat pontokba foglalta azt, hogy hogyan is gondolkodunk mi a gyónásról, és kiigazítja a hitújítóknak a gyónás szentségéről vallott tanítását. Azt mondja, hogy a Krisztus által alapított szentség megismételhető. A keresztség nem ismételhető meg, semmi körülmények között. Ezért olyan ember, aki gyerekkorában van megkeresztelve, az teljesen ellentétesen cselekszik, ha elmenne egy újra keresztelésre. Ugye vannak ilyen protestáns felekezetek, hogy csak felnőttet keresztelnek, és hogyha valaki oda menne, aki gyerekkorában meg van keresztelve, akkor újra keresztelik. Mi azt mondjuk, a keresztséget egyszer lehet feladni. Többször nem. Említettem már, hogy a rendszerváltáskor divatba jöttünk, és akkor kijöttek egy keresztelésre, rádiós kín voltam, és hát valahogy akkor nem figyeltek oda, és én már megkereszteltem a gyereket, azt mondja, ismételje meg még egyszer, odaszólt nekem. Hát mondom, ezt nem lehet megismételni. A keresztség egyszer adható föl, és azt a keresztvizet nem lehet leszedni semkiről. Ellenben a gyónás megismételhető. Az ősegyházban nem volt olyan gyakori gyónás, mint most. Bűnvallás volt, azt említettem, hogy nyilvános bűnmegvallás nem igen volt. Akarta, megtehette valaki, de nem volt kötelező. Nyilvános penitencia volt, annál is inkább, mert ismerték egymást. De voltak az úgynevezett kapitális bűnök, amire nem adtak szíre, szóra, csak úgy feloldozást. Ez volt a házasságtörés, a hittagadás és az emberölés, amit tudatosan történik, ugye? Ilyenekre, tehát erre ritkán adtak. Éppen ezért volt egy ilyen visszaélés már az ókorban is, hogy mivel nagy penitenciát szaktak ki a nagy bűnökre, hát akkor halasszuk el ezt a keresztséget is, mert a keresztség minden bűnt eltöröl, elég lesz az életünk végén megkeresztelkedni. Így tett nagy Konstantin is, mivel hogy ő már tisztában volt a keresztény tanítással, de hát egy császárnak az élete az mindenféle bűnöket magával hoz, úgyhogy majdnem csak a halálos ágyán keresztelkedett meg, holott ő szabadította föl a keresztény a embereket. De a gyónás az megismételhető. Akkor állítja és mondja a tridenti zsinat, az egyháznak megvan a sajátos teljhatalma, hogy megbocsássa és megtartsa a bűnöket. Hát ezt Jézus mondja, akinek megtartjátok, hogy mondja először Péternek, ez a húsvét ajándéka, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. Akinek nem bocsátjátok meg, annak megtartatik a bűne. És amit Péternek, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldasz, föl lesz oldva a mennyben is. És ezt az apostoloknak adta, amikor együtt voltak a tanítványok és utódainak. Tehát nem általában adta meg Jézus a minden hívőnek, a kifejezetten az apostolokhoz kötötte. Akkor ő a tridenti zsinat a bánat különböző formájával foglalkozik, úgynevezett tökéletes és nem tökéletes bánattal. Mert a bánatba bele tartozik az, hogy az ember elhatározza, hogy nem akarja többé elkövetni, és hát szánakozik, bánja azt, hogy ő ezt elkövette. És ez egy súlyos bűnöknél egy tudatos megfordulást kíván. Az a szó, hogy metanoia, így fordítjuk, hogy megtérés, ez az értelemnek a megváltoztatását, a belső érzületnek. Tehát nem az, hogy most pillanatnyilag nekem ebből volna hasznom, hanem egy életforma megváltoztatását kívánja tőlünk. A tökéletes bánatban az van benne, hogy az ember az Isten iránti szeretetből bánja. Fölfogja azt, hogy Isten végtelenül szeret bennünket, és én megbántottam. Tehát ugye ez olyan dolog, mintha van, aki a szüleit megbántja, és rájön arra, hogy de kár volt. Főként akkor támad föl az emberekben a lelkiismeret, mikor a szülők már meghalnak, ugye? Hogy miért nem is tettem meg ezt, meg azt, és akkor jön egy ilyen bánat érzése, hogy ez benne van. Mert a gyerek az esetleg fél a szüleitől, hogy ha én ezt elkövetem, akkor megbüntetnek. Ez a tökéletlen bánat. És ez lehet olyan értelemben is, hogy hát nehogy, mit tudom én, elkárhozzak, van egy félelmem bennem, ugye, hogy hát esetleg kitudódik az én bűnöm, az tökéletlen bánat. A tökéletes bánat az az Isten iránti szeretetből van. És hát ezt mondja a tridenti zsinat, hogy a Krisztus akaratának csakis a pap előttet szentségi bűnvallás felel meg, mely isteni jog szerint alapítatott. Tehát nem ember találta ki. Ennek ellenére mindig tanítottuk azt, hogyha valaki egy olyan szituációban van egy földrengés, vagy valami nagy természeti csapás, hogy egyedül van, hát hova szaladgáljon, Gyuri, nem tud, de bűneit bánja meg. És a fölindított bánat az bűnbocsánatot hoz számára. Tehát abban az esetben, hogyha módja van rá, akkor a bűnvallás a pap előtt szentségi formában történjék. És hogy ez isteni jog is, nem emberi találmány. Mert ugye azt mondta, azt kitalálták, hogy hát legyen gyóntatás. A papok vannak olyan okos emberek, hogy ők rég abba hagyták volna, hogyha ez emberi találmány volna. Mert a gyóntatás az elég fárasztó is nehéz dolog. Tehát, de ezre nekünk parancsunk van Jézustól. És akkor mondja a tridenti zsinat, itt felidézi a lateráni zsinatot, hogy a keresztények évente egyszer kötelességük meggyónni halálos bűneiket. Hát a halálos bűnt így definiálták, hogy elveszíti az ember az isteni kegyelmeket, az Isten barátságát, mint egy szembefordul az Istennel. A bocsánatos bűn meg gyarlóság, ami meggyöngíti ezt a kapcsolatot, de nincs vele benne egy szembefordulás, egy olyan lélek állapot, ami elválasztana az Istentől bennünket. A paptól kapott szentségi feladozás hatékony bírói aktus is, nem csupán annak megállapítására és kinyilvánítására szolgál, hogy a bűnbánó bűne meg van bocsátva. Tehát azt is mondják, hogy a tridenti zsinaton, hogy a papnak valamiféleképpen egy ítéletet is kell hoznia a fölött, aki megvallja a bűneit, mert ugye nem ugyan azon fajsúlyak a bűnök, hogyha valaki gyarlóságot mond, vagy nagyon súlyos bűnöket vall be. Azt mondja, csak papok, még a halálos bűn állapotában is vannak, rendelkeznek a kötés és oldás hatalmával. Mert előkerült egy ilyen, hogy hát, ha van egy bűnös pap, akkor annak minek gyónjuk? Hát neki is legalább akkora bűnei vannak, mint nekem. Csak hogy az van benne, hogy akkor is megbocsáthatja a bűnöket, hogyha ő bűnös ember, mert egy effektív módon megkapta rá a felhatalmazást. Az nyilván, hogy nagyon üdvös, hogy ő maga is próbáljon meg igaz keresztényként élni, de nem volna meg ez benne, bűnei folytán, akkor is érvényesen oldoz föl. Sőt, van abszurd helyzet is, hogyha valaki elhagyta a szolgálatát, és mint egy fölfüggesztett állapotban van, ugyanis a papság se törölhető el. Az egész életre szól, legfeljebb föl van függesztve. De halálos beteg esetén ott is ő is feloldozhat. És még az is benne van, hogy ugye voltak régen, meg vannak fenntartott bűnök, ami hát főként ugye püspök vagy pápa körébe tartozott, volt egy-két ilyen bűn, de halálos bűn esetén az is feloldozást nyer. Vagy például tömén valaki elvált, újraházasodott, igazában addig nem gyónhatna, áldozhatna, még nincs rendezve neki házassága. De megy egy nagy műtétre, ami lehet, hogy olyan kimenetűrű lesz, hogy nem is éri túl. Ilyenkor is mindig meg van engedve a gyónás, tehát ez egy isteni kegy. És ugye itt utal a búcsúra, hogy Isten a teljes büntetést nem biztos, hogy a bűnbocsánatot megadja, de van valami a vétkek után még, ami, hát mondjuk gondolunk a tisztító tűzre, vagy ami még az ember terhelheti, erre vannak utalások a Szentírásban, és ehhez kapcsolódott aztán a búcsúnak sajnos a reformáció korára eltorzult gyakorlata. Aztán azt is hozza a zsinat, hogy a gyónásnak titkosnak kell lennie. Tehát nem kell mindenki előtt gyónnia, csak a papnak, de az titkos. És olyan szigillum, hogy azt, ha valaki megszegné, pápának fönntartott kiközösítésbe esne. Itt nem az általánosságukra vonatkozik, hogy valaki említ egy esetet, ami Piripócson történt, nem erre vonatkozik. Bár vigyázni kell vele, hogy milyen történetet hozunk föl belőle, hanem arra, amikor valaki azt mondja, hogy Kis János ezt gyónta. Ez a pápának fönntartott kiközösítésbe esik, ha ezt valaki megtenni. És hát ugye mindig titkosnak kell lenni, illetve egy embernek, tehát nem kell nyilvánosság elé vinni. Ezt az Anya Szent Egyház nagyon jó pedagógiai érzékkel tette. És utána ezt nem lehet visszahozni, tehát a gyóntatónak nem lehet utána előhoznia a gyónó számára sem. Tehát ott lezárta, kész. Tehát nem mondhatja neki, hogy jó, ismerlek, mert ezt is gyóntad, azt is gyóntad, nem lehet. Az le van zárva. Ha egy gyónásból újra előhozza, hogy jó, én ezzel küzdködök örökké, hogy meglátom a poharat, rögtön iszom, akkor mondhatja már neki, hogy hát te már régóta benne vagy, de hát vigyázzál, vagy mit tudom, mondhat neki valami üdvös tanácsot. Tehát ez nagyon meg van szabva. Az is biztos, hogy a gyónásnak az idők folyamán a bűnbánat szentségének változott a formája. Mert az fordított utat járt, mint mi. Mert az volt, hogy előbb adták a penitenciát, és utána kapták a feloldozást. Tehát, de a súlyos bűnökre vonatkozó. Most, ha valaki elkövetett valami súlyos bűnt, megtagadta a hitét, emberölés, mit tudom én, súlyos testi sértés, aztán mondjuk egy káromkodó életforma, és így tovább, akkor mondták neki, hogy hát penitenciát, elég tételt kell tennie, és az tarthatott tovább is. És amikor azt vitte, utána kapta a feloldozást. De aztán később változott ez, hogy előbb adtak feloldozást, és utána adták az általában nagyon enyhe penitenciát és elégtételt. Bejött aztán az úgynevezett tarifa gyónás, ez csak így ilyen egyházibe mondták, tehát, hogy ugye a gyóntatók tudták, hogy hát mondjuk, ha valaki ezt követi el, akkor ilyen penitenciát kell adnia, tehát nem lehet de kis bűnöké nagy penitenciát adni, hanem akkor valami áltatossági cselekedetet, vagy valami mást. Ez volt az úgynevezett tarifa gyónás, és ugye a szerzetesség behozta a rendszeres gyónást, méghozzá, hogy hát ez volt a fülgyónás, hogy titokba, és így kapta a feloldozást. Ez lett aztán általánossá a katolikus egyházban, hogy legalább akkor húsvét tájékán valaki végezze el ezt a személyes gyónását. Egyébként hát a bűnbánat szentségének van olyan formája is, ami nagy szükség esetén általános gyónás. Nem az, amire én a gyónom a mindenható Isten elmondására gondolok, mert az is egyfajta gyónás az elején, a mise elején, hanem például ott van egy 10 000-es búcsújáró nép. Alig van pap, megjött a nepi miséző, de még ott állnak, vagy 500-an ott állnak a gyóntatószéknél, a misét el kell kezdeni idő. Nagy ritkán mondhatnak ilyeneket, hogy most megkapják az általános feloldozást, bánják meg bűneiket, azonban keressék meg azt az alkalmat, amikor személyesen is. Mondjuk képtelenség annyi embert meggyóntatni úgy, hogy közben a mise is elkezdődhessen. Ilyenre is van példa a katolikus egyházba. És az újabb egyházi gyakorlatban a bűnbocsánatnak, a bűnbánat szentségének egy szélesebb körű megközelítése van. Tehát nem pusztán arról, mint hogy a gyerekes gyakorlatban betanították, hogy van egy rigmus, betanították, hogy loptam, csaltam, hazudtam, szülém szavát nem fogadtam, falra gonoszt firkantottam, stb. És a gyerek ezt elmondta, kapta a penitenciát, a másik is, ugye, nagyjából összeszedték, amit egy gyerek elkövethet. Beleépítik a keresztény életbe, és abban a gondolatban, hogy Jézus Krisztusnak a küldetése, hogy bennünket Isten kibékítsen és visszavigyen az atyai házba. És az ő küldetése, és ebben vannak benne a szentségek is, főként a bűnbánat szentsége, mert mit tesz egy atya? Lehet mondani, hogy ha Isten atyának életet ad, az Isten gyermek életre születünk, aztán megbocsátja a bűneinket, gondoljunk a tékozló fiú történetére, és hát valamiképpen megosztja az ő életét a gyerekeivel. Az örök életet adja nekünk az Isten. És hát, hogy Jézus Krisztus ebben a küldetésben élte le az életét, és hát nekünk is a keresztény létünket ebbe a keretbe kell elképzelni. Nem véletlen, hogy a Isten országának meghirdetésekor ezzel kezdi. Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Tehát egy életmód, egy megváltoztatást, egy bűntől való szabadulás, vagy legalábbis annak akarását kell az embernek elhatároznia, ha Isten országának tagja akar lenni. És főként a mostani időben nem annyira csak az egyéni dimenzió, azaz egy, hogy hát én megnyomtam a bűneimet, hanem valamiképpen az egyházi és a közösségi vonatkozásokra is kell gondolni. Mit jelentsen ez? A mai világban mi abszolút nem csak, hogy egymásra vagyunk utalva, hanem egymásra óriási kihatással vagyunk. Legyen ez jó, és legyen rossz dolog. Mert van neki ereje és hat. Hát főként a média ilyenfajta elterjedésén, amit most mi élünk, lehet látni, hogy abszolút közösségivé tud válni az ember. Mert hát csak nézni kell, hogy miket tesznek föl az internetre, a Facebookokra és így tovább. Egész közösségeket lehet rombolni, egész közösségeket lehet építeni. Ezért az egyház úgy van vele, hogy ezt is fel kell használni, kell Twitter üzenetet, mindent. Ismerek olyan papot, hogy minden nap, mit tudom én, 5000 van, hanem 50000 embernek elküldi a napi evangéliumot, aki be van nála jelentkezve, két sor és három gondolatot hozzátesz. Minden nap. Az illető bekapcsolja, olvassa, hogy a mai nap ez van, három gondolat, gondolj testvér erre a mai napon, és így próbál megvalósítani. És mennyi emberre hat? Mert ha, mit tudom én, 50000 elolvassa, fele elgondolkodik rajta, és ha egy tized azt mondja, na, megpróbálom ezt megtenni. Már is ugye mennyire hat? De a fordítottja is igazán, amikor mennek a rágalmak, a trágásságok, az egymás gyilkolása, az pontosan ugyanezt a hatást közösségi módon kifejti. Tehát mi erre nem is gondolunk, hogy mennyire közösségivé vált a bűn. Tehát ahogy az emberek kommentelnek, ahogy egymást gyalázzák, vagy ahogy egymást segítik. Most erre a közösségi dimenzióra is gondolni kell. És valahol itt van a halottakért végzett imádságnak is az értelme. Nem az, hogy én elmondtam, hogy mi atyánk üdvözl légyet az Isten irgalmasabb azáltal, hanem valamiképpen mindenki hagy itt egy adósságot a földön, mert azért kiderül, ez is, az is mondják róla, hogy na hát, ezt is, azt is tette. De ha én nem úgy emlékszik már rá, hogy ezt örökké fölhánytorgatom, hanem, vagy Isten bocsássa meg neki is, így emlékezik rá, akkor bekapcsolom őt abba a körbe, ami az Istennek a világa. Az Isten világában a szeretetnek, megbocsátásnak kell lennie. Tehát mint egy magam részéről föloldom az ellenkezést és a rossz emlékeket. És ehhez hozzájárul a halottakért végzett imádság is. Tehát itt a bűnnek valamiféle utólagos megbocsátása is. Tehát a mostani időkben ezt emelik ki a bűnbánat szentségénél, hogy ez egy nagyon közösséget építő tett. Hogyha valakibe megvan az, hogy meg tudja bánni a bűneit, mert ember bűn nélkül nincs. Aki azt állítja magára, hogy nincs bűne, már azzal is bűnt követett el. De ha mégis van bűne az embernek, olyan emberrel lehet együtt élni, aki törekszik azt jóvá tenni, elismeri és megbánja. Az olyan ember az együtt lehet élni, aki utána azt mondja, hát igen, bocsánat, de, vagy igyekszem jóvá tenni. De ezzel is, hogy egy közösséget épít már valaki. És erre utal a bűnbánat szentsége, hogy ez roppant fontos volna. És a mai világban, hát azt látjuk, mert senki nem mondja azt, hogy nincs bűn. Hát a bűn egekig hatol már, hát minden, már bekapcsolja az ember a televíziót, másra lát, mint hogy itt gyilkolnak, ott gyilkolnak, egymást tiporják, rágalmazzák, és így tovább. Tehát van bűn. De a bűnnek ellent kell állni azzal, hogy a közösség a megbocsájtásra, a bűnbánatra, a jótetre, az elégtételre teszi a hangsúlyt. És ezért a bűnbánat szentségének óriási hatása van. Amikor még rendszeresebben gyónt a nép, főként az egyszerű nép is, kimutatták azt, hogy azokon a vidékeken, ahol szinkatolikusok éltek, sokkal kevesebb volt az öngyilkosság, mint ahol reformátusok voltak. És ebben benne van a gyónás is. Nem csak az, hogy rettegett az illető, hogy majd nem fognak eltemetni, megbüntetnek, hanem elment, megvallotta a bűnét. Még esetleg azt is, hogy hó, én még arra is gondolok, hogy felakasztom magam, már nem bírom tovább, a pap mondta neki, hát ne tegye. Hát nem gondol a családjára, meg minden, meg akkor mondott neki, hogy megkönnyebbült elment. Tehát volt egy ilyen hatása is, és ez tény, hogy a katolikus vidékeken sokkal kevesebb volt az öngyilkosság. Tehát így is van ennek a szentségnek közösséget építő ereje. És hát én úgy gondolom, mert azért még mindig nagy az öngyilkosság Magyarországon is, hogyha azok a fiatalok, akik már végig kiábrándultak mindenből, ugye magukba szállnának, az isteni kegyelmet tovább vinnék cselekedeteikkel, ugye, akkor azért másként állna a világ itt körülöttünk. Tehát a bűnbánat szentsége, bár magányos szentség, mégis kihat mindenkire, mert közösségi lények vagyunk. Pellon Gellért az minden szentséghöz írt egy szép kis imádságot, egyházmegyénk papja volt, János Halma plébánosa. Én zárásként ezt olvasnám föl, imádkoznám el. Az Isten országa alapjává tetted, Uram, a bűnbánat tartást. Taníts meg erre, add szemed, melyel nézted és láttad a bűnt, add látásodat, melyet nem vezethet félre sem a színes ragyogás, sem a szentség látszata. Add meg a bűntudatot, bűneim tudatát, add, hogy lássam, ahogy te látod, és a bennem élő vagy rejlő bűnöket. És olcs belém lelked bűn utálatát, melyel fölméred annak súlyát, rémületes valóságát, s abban előre nyomuló kárhozat borzalmát. Önts belém a te bűnt megfordítani akaró lelkedet, mely az utolsó csepp véred árán is halálba hulló sóhajoddal is oltani akartad a gonoszság lángját. Lehedd lagymatag és fáradt lelkemben a vérig való ellenállás szellemét. Arra is kérlek, Uram, hogy óvd meg szívemet a szúnyogott szűrő kicsinyeskedésektől, a fölösleges észszerűtlen aggályosságtól, de a mindent elnéző nagyvonulóságtól is, hiszen ez figyelmeztetésed szerint is csak nagy és súlyos hibák kendőzései. Nyisd fel bensőn bizalmát az általad mintául állított tékozló fiú reményére, a 77-szeri esések után is kész isteni szív megengesztelődésére. Tölts el a megtalált lyuknak karodban érzett örömével, és engedd egy kissé rám áradni a menny örömét, mint szavad szerint a megtérő bűnösök jobban megélnek, mint 99 igazak, hogy a bűnbánatom ne keserű bűnbánat legyen, hanem, mint te akartad, örvendező bűnbánat. Végül add meg élnem a bűn felhajtó erejét, hiszen te utaltál erre a reménytelenül eladósodott szolga példabeszédében és a bűnös asszony esetében, hogy akinek sokat bocsátanak meg, az nagyon tud szeretni. Add, Uram, hogy én is megtapasztaljam magamon azt, amit az apostol mond, ahol elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Oszd életembe szent kegyelmed mindenen való győzelmét. Amen. Kértessék a Jézus Krisztus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.